Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a Donyecki és Luhanszki népköztársaságok, valamint Zaporizsja és Herszon régiók Oroszországhoz való csatlakozásáról szóló megállapodásokat ratifikáló 4 törvényt. Ugye itt ezekről az úgynevezett álnépszavazások végeredményéről van szó. Itt van velünk a telefonvonalban Kánsz Csaba, az M4 Privátbankár külsős újságírója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amiket egyébként már, mint ezeket a népszavazásokat Oroszországon kívül legjobb tudomásom szerint eddig Észak-Korea fogadta el mindösszesen, de a teljes nemzetközösség elutasítja. Az ukránok viszont fogadkoznak, és úgy tűnik a hadi helyzet, hogy sikeresen folytatják is a megszállt orosz területek visszafoglalását. Most hogyan áll a hadi helyzet? Ez az ukrán előrenyomulás kicsit megtorpant, vagy mondjuk úgy, hogy az elmúlt hetekben megszokott módon és Iránban folytatódik?
Mielőtt rátérnék a hadi helyzetre, annyit még hadd tegyek hozzá, hogy Észak-Korea mellett a boszniai szerb köztársaság vezetője Milorad Dodik, aki egyébként a magyar kormány stratégiai partnere is a Balkánon, is támogatásáról biztosította ezeket az annexiókat. Rátérve a hadi helyzetre, azt látjuk, hogy továbbra is dinamikusan haladnak előre az ukrán csapatok, mind a keleti, mind pedig a déli fronton, ami igazán kellemetlen a Kreml számára, az orosz front látványos és szégyen teljes összeomlása, hanem az a tény is, hogy behatoltak azokra a területekre, már Herszon városától északra, amelyeket hivatalosan Oroszország annektált.
Elnézés közben, hogy közbevágok, egy picit tudna hangosítani, vagy a telefonon, vagy önhangosabban beszélni, nagyon-nagyon nehezen halljuk. Itt kollégám is jelezte, hogy a rádióban most nehezen hallható. De hogy ki van-e hangosítva esetleg, vagy?
Persze, így már jobb.
Tökéletes, rendben. Köszönöm szépen.
Igen, tehát, hogy gyakorlatilag behatoltak, mint egy 40 km mélységbe a déli fronton az ukrán csapatok abba a tartományba, amelyet hivatalosan a Kreml annektált. Tehát itt már egy nagyon éles helyzet van, hiszen maga Putyin elnök jelentette ki, hogy ezek a tartományok most már az Orosz Föderáció hivatalos tagjai, és ez azt jelenti, hogy a nukleáris védelmű alá kerültek, bármilyen agresszió ellenük, Oroszország elleni agressziónak számít. Annyit még hozzá kell tenni a tisztelt hallgatóság számára, hogy bár hivatalosan annektált a 4 megyét, a határok nem lettek kitűzve, tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol vannak a határok, hiszen egyes Zaporizsja megyében 60%, Luhansznál más százalékban ellenőrzik az orosz csapatok ezeket a területeket, tehát az egész teljesen fluid.
És ugye eközben bejelentette Vlagyimir Putyin a részleges mozgósítást még a népszavazások előtt, de ugye azóta az orosz jogállás szerint gyakorlatilag akkor orosz területre, amelynek most már számít például Donyeck vagy Luhanszk, lehet orosz katonákat telepíteni, hogy így fogalmazzak. Az orosz mozgósítás hogyan halad? Mert ugye erről nagyon sok, még Vlagyimir Putyin által is bevallott kritikát hallhattunk.
Igen, hát ez egy másik kérdés, ami szintén, hogy mondjam, nevetségesé teszi Moszkvát a szervezetlenségével, azzal a ténnyel, hogy több százezer orosz hadköteles férfi menekült el Mongóliától elkezdve Grúzián át Finnországig napokon belül, tehát ez egy elképesztő szégyen. Maga a mozgósításról talán röviden annyit mondanék, hogy próbálják a hatóságok elkerülni Moszkvát és Pétervárt, tehát minél kevesebbet mozgósítanak onnan, mert tudják azt, hogy ez politikailag egy nukleáris kérdés, és továbbra is koncentrálnak a kisebbségi, periférikus, szegény területekre, gondolok itt Dagesztánra, Burjátföldre, csak hogy Dagesztánban már komoly politikai feszültség van ebből a kérdésből, megszólaltott egyik vezető tegnap, hogy hoppá, innen mindenkit elvisznek ebből a szegény térségből, szegény muszlim térségből egy idegen háborúba, miközben a Kreml vezetésének, vezetőinek gyerekeit nem sorozzák be? Miért nem sorozzák be Peskov Kreml szóvivő fiát? Miért nem sorozzák be Putin vejeit? Tehát itt már kezd egyre élesebbé válni ez a kettős mérce.
Ugye kérdés, hogy ez az elégedetlenség az önvéleménye szerint átcsaphat-e egy olyan fokú ellenállásba Oroszországon belül, amely meghátrálásra kényszerítheti az orosz elnököt, mert hát láthatjuk, hogy azért az uniós szankciók ezt annyira nem tudják megtenni rövid távon, ugye már több mint fél éve zajlik a háború, szóval azt gondolom, meg szerintem nagyon sokan erre gondolnak, hogy itt valamilyen belső orosz forradalom az, ami csak meghátrálásra kényszerítheti az oroszokat.
Na most, ha arra gondolunk, hogy esetleg forradalmi mozgás lenne az orosz társadalomban, ahhoz konkrétan egy bukott háború kellene. Ugye erre számos példa van a 20. századi orosz-szovjet történelemből. Gondoljunk csak az 1905-ös elvesztett orosz-japán háborúra, az első világháború vereségére, ami 1917-ben a októberi forradalomhoz vezetett, vagy akár az afgán háború elvesztése, amelyből a Szovjetunió már nem állt föl, és szétesett. Jelenleg azt látjuk, ami konkrétan jelenleg van, hogy az orosz társadalomban növekszik a bizonytalanság, növekszik a feszültség, hetek alatt kétszeresére nőtt azon orosz polgárok száma, akik feszültséget tapasztalnak a családjukba. Ennél élesebb és konkrétabb számunkra az a feszültség, az a törésvonal, ami megjelent az orosz katonai vezetésben, ugyanis a hagyományos haderő vezetése ugye komoly csapásokat szenvedett el, és a félkatonai szervezetek pedig egyre jobban nyernek teret. A Wagner csoport jól teljesít a frontokon, és annak a Prigozsin nevű oligarchája napról napra nyer politikai teret. Szintén a Kadirov nevű csecsen hadúr, akit tegnap nevezett ki Putin vezérezredessé, szintén napról napra nyer politikai teret, és a hétvégén nagyon komolyan nekimentek hagyományos katonai vezetésnek Livanváros eleste miatt, és ezt a törésvonalat már nem lehet szőnyeg alá söpörni. Beszorult Putin elnök, nem tudja meneszteni a totál inkompetens és leszerepelt honvédelmi miniszterét, mert akkor országvilág előtt világosá válna, hogy megrendült az egyébként bukott hadjárata, tehát a katonai vezetésben forranganak meg a dolgot.
Én nagyon sokszor hallottam azt a véleményt szakértőktől is, hogy ugye, Oroszország, amiben igazán világ első hadi technológiát figyelve, akkor az a nukleáris ereje. Egy ilyen szorult helyzetben lévő országnál ön szerint mennyire nő meg annak a valószínűsége, hogy mivel nem úgy folyik a mozgósítása, hogy elterveznék, vannak belső elégedetlenségek, vezetői villongások, az ukrán előrenyomulás folytatódik, szóval egy ilyen helyzetben a nukleáris ütőkártya az mennyivel lehet egy erőteljesebb opció?
Egyértelműen napirendre került a kérdés, ha már csak arra utalok, hogy Putin elnök múlt heti Kreml-beli beszédében, amelyben bejelentette a négy megye annexióját, kitért arra, hogy az Egyesült Államok precedens teremtett a II. Világháború végén azzal, hogy atombombát dobott két japán városra. Tehát ez egyértelmű utalás volt arra, hogyha az USA megteheti, akkor ő is megteheti. Teljesen egyértelmű, hogy az asztalon van a kérdés. Ezt mutatja már az is, hogy tárgyalások kezdődtek Varsó és Washington között arról, hogy Amerika nukleáris fegyvereket telepítsen Lengyelország területére. Ugye ez egy komoly eszkaláció lenne az európai téren.
Érkezett-e egyébként erre már hivatalos orosz reakció, akár a Kreml szóvivője részéről? Mert ez azért tényleg ugye Oroszország kicsit azzal legitimálta a háború elindítását is, hogy a NATO fenyegetésében érzi magát. Hát ez aztán még nagyobb szintlépés a fenyegetés értelmében, hogy jött-e reakció erre a Lengyelországba telepítendő amerikai nukleáris erőről?
Ez még túl friss hír, ez gyakorlatilag pár órája jelentette be Andrzej Duda, lengyel elnök, tehát valószínűleg a mai nap folyamán válhatunk egy újabb görgedelmes reakciót. Azt tudjuk, hogy az Egyesült Államok több európai államban állomásoztak taktikai nukleáris fegyvereket, gondoljunk csak a Rammstein NATO bázisra, ami az Egyesült Államok legnagyobb külföldi bázisa, de ugyanúgy állomásoztat Belgiumban és Olaszországban is. Tehát visszatérve a tantázikájához, igen, egy esetleges lengyelországi telepítés, amely ugye a kaliningrádi körzet révén gyakorlatilag lengyel szomszédnak számít, ez egy komoly eszkaláció lenne.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és elmondta nekünk mindezt. Kánc Csabát hallották, elsőként egyébként itt a reggeli monitorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, az M4 Privát Bankár külsős újságíróját. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a reggeli monitorban.